kapjanak. Egy tigrisnek nem tudod megmagyarázni, hogy azért nem kaphat húst, mert leégett a cirkusz, és egy tevének sem, hogy miért nincs szénája. És szabadon sem engedheted őket. Az egyetlen megoldás az lett volna, ha megcsuklott a hangja, én pedig gyengéden megsimogattam a vállát. Talán annyi pénzünk maradt még, hogy egy-két napig etessük őket, és ezt is mélyen a norma alatt. Ez mit jelent? Azt fakadt ki, mintha te csak reggelit kapnál, ebédre és vacsorára pedig néhány simogatást a hátadra. Az állat olyan, mint a gyerek. Éhezik, nem panaszkodik, de ha belenéz a szemedbe, azt hiszed, hogy megszakad a szíved. És nem tudod megmagyarázni neki, hogy miért történik mindez. Ő meg csak néz, és nem érti, hogy egyszeriben miért veszítette el a szeretetedet. Azt hiszi, hogy te nem adsz neki enni. Várja, hogy megmagyarázd, vagy valahogyan megértesd vele, miért bünteted. Mit követett el, amiért büntetés jár? Szörnyű, ezt te sohasem értheted meg. Nyugodj meg, kedves, oké. Csak megpróbálom megmagyarázni a helyzetünket. Borzalmas volt. Palacki azt mondta, hogy meg kell próbálnunk eladni az állatokat, vagy ha nem kellenek, senkinek le kell lövetnünk őket. A lovakat pónikat a vágóhídra. Ezután, ha jól sejtem, felbukkant az amerikai nagybácsi. Segítettem. Igen, de ezt csak később tudtam meg. Képzelheted, milyen lelki állapotban voltam, amikor rám rontott Palacki. Se szó, se beszéd, kicibált a kocsimból, és elvonszolt egy olyan helyre, ahol senki nem hallgathatta ki, miről beszélünk. Ott aztán elmondta, hogy megjelent nála valaki, és ajánlatot tett. Sejtettem, mondtam, ajánlatot tett, hogy egy kis szívesség ellenében hajlandó segíteni rajtunk. Ki volt az, nem mindegy, úgysem az igazi nevét mondta. Valami Ahmed, igen, egy muzulmán, valami muzulmán liga, vagy szervezet képviselője. Elmondta, hogy szervezete segíteni szeretne a Fülöp-szigeteki muzulmán felkelőknek, akik Marcos elnök diktatúrája ellen harcolnak. Küldeni akarnak nekik valamit. Fegyvert. Először Palacki is erre gondolt. Rémülten tiltakozott, de mint később kiderült, felesleges volt az aggodalma. Nem fegyverről volt szó. Persze ekkor én még erről nem tudtam. Ahmed sajnálkozott, hogy leégett a cirkuszunk, és hogy az állatok az éhhalál küszöbén állnak. Palacki ekkor értette meg, hogy mire megy ki a játék. Arcul ütötte a férfit, aki csak mosolygott, és valami olyasmit mondott, hogy Allah nevében mindenfajta megaláztatást el kell tűrnie. Világossá vált minden, ők gyújtották fel a cirkuszunkat, hogy olyan helyzetbe kényszerítsenek bennünket, amilyenbe végül is jutottunk. Őszintén szólva valami ilyesmire is számítottam. Palacki végül is beadta a derekát. Mi kényszerítettük rá, mit érdekel bennünket Marcos elnök és az iszlám felkelők. Minket csak az állatok érdekeltek. Az a férfi, Ahmed akkor adott annyi pénzt, hogy elrohanhattunk húsért és zöldségért. Ott zokogtunk a ketrecek előtt, amikor végre láttuk, hogy jól lakhatnak. Aztán másnap visszajött, és megbeszélte Palackival a tennivalókat. Elmondta, hogy egy Melotti nevű férfitól ajánlatot fogunk kapni. Az ajánlat Telexen érkezik, és jó néhány előadásra szól a Fülöp-szigeteken. Nincs más dolgunk, mint hogy felszedjük a sátrat, a kocsit, az állatokat és magunkat, s behajózzunk Manila felé. Melotti emberei várni fognak, és át kell adnunk valamit Melottinak. Éreztem, hogy dobol a vér a fülemben, és szinte félvetettem fel a kérdést. Mit? Néhány kis csomagocskát. Pénzt? Megingatta a fejét. Gyémántokat. Csiszolatlan nyers gyémántokat. Bizonyára úgy lopták valamelyik gyémántbányából egy csapásra eltűnt szemem elől a bungaló Barbarával együtt, és feltűnt a repülőgép belseje. A fickó a fekete táskával, a táska a fickó nélkül, a gyémántok a táskában, a táska a szellőztető rács mögött. Tehát mégiscsak van valami összefüggés az én dolgom és a gyémántok között. Tovább, Herti, sürgettem, úgy kellett elrejtenünk a gyémántokat, hogy ne találhassák meg a vámvizsgálatnál. Érted? Ők már korábban kidolgozták a tervet. És a tigriseim kellettek nekik. A tigriseid? Kérdezte mámulva. Ahmed elmagyarázta, mit kell tennünk. Adott néhány bőrből készült nyakörvet, amik úgy voltak preparálva, hogy beleférjenek a gyémántok. Kívül ezüstvered borította őket, és még arra is volt gondjuk, hogy belevésessék az ezüstlemezekbe az állatok nevét. A gyémántokat belerakták a nyakörvekbe, én pedig felkötöttem őket a tigrisek nyakára. Kiváló ötlet volt, olyannyira, hogy még én sem találhattam volna ki jobbat. Azután még adott pénzt is a többit Melottitól kellett volna megkapnunk. Mennyit? Hát pontosan nem tudom, de vehettünk volna rajta egy új, nagy sátrat, és még maradt volna másra is. Azt is megígérte, hogy elintézi a biztosítási összeget. Alig ha nem Lisszabonban kellett volna felvennünk a pénzt. Értem, Ezek után felkerekedtetek, és áthajóztatok Manilába. Minden úgy történt, ahogy elterveztük. A vámvizsgálat simán lezajlott. Ugyan ki a csoda merne birizgálni egy királytigrist? Kirámoltuk a cuccot, és vártuk, hogy valaki értünk jöjjön. Nem jött senki. Dehogy nem. Pazmarin, a megrendítő hírrel, hogy Melotti meghalt. Furcsa szerződésnek, gondolom, elkeseredtetek. Kezdetben igen, aztán Palacki azt ötölte ki, hogy lelépünk a gyémántokkal. Ahmed Szingapúrban maradt, Melottit pedig átküldte valaki a túlvilágra. A gyémántok ezek szerint bennünket illetnek. Vehetünk az árán egy új sátrat, új állatokat. Semmit sem vehettetek volna, mondtam, és óriási szerencsétek, hogy nem követtétek el ezt az ostobaságot. Miért? Nézett rám ártatlanul, sóhajtottam, és latolgattam magamban, hogy mit mondjak neki. Nem tagadom, sohasem kedveltem az iszlámot. Talán azért, mert évtizedekig buddhista és hindu környezetben éltem, se vallások szelítsége és toleranciája mélyen befészkelte magát a szívembe. Mindig is taszított az iszlám kegyetlensége és monomániás gőge, még akkor is, hogyha szociális elveinek jelentős részével egyetértettem. Mit mondhatnék Barbara Hertinek, hogy nem lett volna soha, egyetlen perc nyugtuk sem, ha magukkal viszik a gyémántokat. Hogy legközelebb leégett sátruk üszkös romjai alatt elvágott torkú holttestek hevertek volna. Megtaláltak volna benneteket, mondtam, és karjára tettem a kezem. Jól tettétek, hogy nem nyúltatok a köveikhez. Hol vannak most? Jó vicc. A tigrisek nyakán, és a tigrisek, valószínűleg Mindanaón. Pazmarin elvitette őket. Mindanaóra, ezt nem értem. Légy nyugodt, mi sem. Szóval, ott hagytam abba, hogy Pazmarin megérkezett, és közölte velünk, hogy Melottit megölték. Aztán átkutatott mindent, töviről hegyre. Megpróbált behúzni bennünket a csőbe. Mindenáron ránk akarta bizonyítani, hogy közünk van Melotti halálához. Olyan, mint egy őrült, egy megszállott. Hiába magyaráztunk neki bármit, ide deportált bennünket. Remélem, tiltakoztatok. Elővett egy cigarettát, és meggyújtotta. Persze, hogy tiltakoztunk. Csak hát azt is látnod kell, hogy kik vagyunk mi, és kicsoda ő. Hernández szerint nem régen még Márkos elnök testőre volt. Micsoda, semmi. Folytasd, Hernández mondta, ő igazi rendőr. Pazmarin meg egy dökkesejű. Őrült. Nem normális. Mindegy, milyen áron, de áldozatot akar. Mi meg kik vagyunk? Bohócok, komédiások. Mindenki belénk törölheti a szaros cipőjét. Büntetlenül az arcunkba köphet. Máshol is és máskor is. Ráadásul itt a Fülöp-szigeteken, ahol már ki tudja mióta rendkívüli állapot van. Egy volt elnöki testőr, nem vagyunk azonos súlycsoportban. Mivel vádolt benneteket? Semmivel. Megkért, hogy maradjunk itt a bungalókban, amíg nem tisztázódik a Melotti ügy. Mit tehettünk volna, arról nem is beszélve, hogy újra csak elfogyott a pénzünk. Pazmarin élelmezi az állatokat is. Van valami állatkertjük Mindanaón. Szerinted Pazmarin tudja, hogy a tigrisek nyakán mi van? Néha az az érzésem, hogy ez az ember maga az ördög, és mindent tud. Felemelkedtem, és kivertem a pipámat a hamutartóba. Nem, kicsikém, mondtam, és csókot leheltem a homlokára. Nem hiszem, hogy Pazmarin lenne az ördög. Úgy érzem, hamarosan az igazi ördög szemébe nézek. Felemelkedett, és csókra nyújtotta a száját. Hol? Ahol a tigriseid vannak. Mindanaón. Átvágtam a kerten, elvonultam a pálmák között a bungalóm felé. A lifever nővérek harsány kiáltásokkal és kézlengetéssel üdvözöltek, Vulát szólag észre sem vett. Hosszú pengéjű késsel piszkálgatta a körmét. Palacki, a felesége és még néhányan a teraszukon kártyáztak. A homokcsikorgásra felemelték a fejüket, és barátságosan rám mosolyogtak. Mintha nem történt volna semmi, az égvilágon semmi az elmúlt éjszaka. Ledobtam magam az egyik karosszékbe, és megpróbáltam összeszedni a gondolataimat. Bob harsány horkolása üdítő háttérzenét szolgáltatott a kényes művelethez. Később, fittyet hányva a tűző napnak, kisétáltam a pálmasor végéig. Közvetlenül a Roxas bulvár sarkán felfedeztem egy telefonfülkét. Bemásztam, és lapozgatni kezdtem a telefonkönyvet. 10 percig játszadoztam vele, amikor úgy éreztem, megtaláltam, akit keresek. Feltárcsáztam a számot, és elégedetten hallottam, hogy vaddisznó röfögésszerű hang kelt visszhangot a kagylóban. Mi van, fickó? Mr. Conrad Rocktont keresem. Ördöge van, fiam, én vagyok. Mi a poklot akar tőlem? A fülke falának támaszkodtam és blöffölni kezdtem, ugyebár ön az a Rockton, aki részt vett az okinavai partra szállásban. Az a helyzet, hogy újságíró vagyok, és az amerikai hadsereg távol-keleti hadműveleteiről írok könyvet. Valaki adott nekem egy címet. Eddie Rockton, Manila. A telefonkönyvben csak Conrad Rocktont találtam. Arra gondoltam, hogy esetleg. Mit mondott? Ki maga? Bömbölte a kagylóba. Leslie L. Lawrence, újságíró. A távol-keleti harcokhoz gyűjtök anyagot ugyanis. Nem tudom, ki az az Eddie Roxton, még sohasem hallottam ilyen nevű fickóról, pedig a háború óta itt élek a szigeteken. Teli találat, pontosan a közepébe. De annyit mondhatok magának, folytatta óriási horkantások közepette, hogy nálam senki sem ismeri jobban azt az egész kurva háborút. Ott voltam, édesfiam, Iwo Jimán, amikor még a bazalt is égett a talpunk alatt. Tudod, hány haverom maradt ott a homokon? Dögöljön meg a világ, megrémültem, hogy leteszi, ezért kétségbe esetten hallózni kezdtem. Itt vagyok a pokolba is, mondta rövid hallgatás után. Csak még ennyi idő után is elszorul a torkom, ha a fiúkra gondolok. Na, egy szóval Eddie Roxtont nem ismerem, én viszont a rendelkezésére állok, ha érdekli valami. Nincs kedve kitolni a képét hozzám, ezer örömmel, mondtam, akár most is, én is így értettem, dörmögte, jöjjön a kínai temetőig. Végig a Rizál Avenue-n, a harmadik keresztezés balra, 210. Mire felosúthattam volna, letette a kagylót. Nekidőltem a fülke falának, és addig maradtam ott gondolataimba merülve, míg egy fiatal, miniszoknyás hölgy hatalmas csattanással be nem vágta maga mögött az ajtót. Leintettem egy taxit, és bemondtam Roxton címét. S amíg a taxi hangos tülkőléssel fúrta magát előre a Bonifácio Drive forgatagában, meghánytam vetettem magamban a dolgot. Lassan-lassan kezdett este tölteni valami, egy halvány gyanú, hogy miért akarnak kinyírni. S ahogy erre rájöttem, azt is kezdtem sejteni, hogy kinek állhatok az útjában. 3/4 órai fárasztó autókázás után végre kikötöttünk Roxton háza előtt. Kiszálltam, fizettem, aztán meglepetten elfüttyentettem magam. Hangja után ítélve nem ilyennek képzeltem az öreg csataló kégriét. Roxton háza a múlt századi angol kertvárosok hangulatát idézte. Vörös téglák, talán egyenesen Angliából hozatták őket, gondosan nyesett sövények. Precízen kavicsozott utak, s a viktoriánus stílusban épült ház a Szigetország legszebb, legkonszolidáltabb éveire emlékeztettek. A kétszintes épület ablakai tárva várták a beözönlő napsugarakat. Az ablakokban színes virágok köszöntötték az érkezőt. Jelen esetben engem, oda sétáltam a kovácsolt vaskapuhoz, és megrángattam a csengő zsinórját. Halkbugás támadt a levegőben, aztán a kerítés futó növényei közül megszólalt az ismerős hang. Nyomja meg a kilincset és befelé, feltételezve, hogy rejtett kamera segítségével lát is, nem csak hall, tisztelegtem a futó növényeknek, aztán úgy csináltam, ahogy mondta. Pár pillanat múlva már az épület kapuja előtt álltam, amely parancsszóra kinyílt előttem. Fehér kötényes filippinó lány állt velem szemben. Mr. Roxton már várja, csicseregte valami földön túli madár angol nyelven, s keményített fehér köténye halkan ropogott, ahogy Roxton fogadószobája felé vezetett. Roxton nagyjából olyan volt, amilyennek elképzeltem. Vörös képű, hatalmas bajusszal, amelyet a legtekintélyesebb gyarmati őrmester is megirigyelhetett volna. Az orra alatt meredező tüskés szőrzet olyan párhuzamost alkotott a vállai vonalával, hogy ennél párhuzamosabb talán csak az elméleti geometriában létezik. A legalább 100 négyzetméternyi könyvtárterem valamennyi falát és szegletét könyvek borították. Lexikonok, történeti művek, a legújabb és legnépszerűbb bestsellerekkel keverve. Roxton felpattant egy karosszékből, amikor beléptem, és kitárt karokkal sietett felém. Az ördögbe is ember miért nem mondta, hogy maga az, örömmel megszorította a kezem, én meg csak hápogni tudtam a meglepetéstől. Izé, hogy én, nem hiszem, megcsóválta a fejét, és az egyik polcra bökött. Megnéztem a lexikonban. Nem Leslie L. Lawrence, mert, ha az, akkor maga csoda dolgokat csinált oda át Kínában, Burmában és Belső Mongóliában. Annak idején sokat beszéltek magáról. Többször a halál hírét keltették, hogy a japánok elkapták, és élve megnyúzták. Akinek a halál hírét keltik, sokáig él, mondtam bölcsen. Úgy legyen, biccentett, és helyjel kínált. Remélem, még mindig szereti a viszkit. Jó fél óráig közömbös dolgokról csevegtünk, ha a háború egyáltalán eltűri a közömbös jelzőt. Felelevenítettük a világháborús hadszíntereket, és megállapítottuk, hogy sajnos még véletlenül sem találkozhattunk. Ő Pearl Harbornál vészelte át a nagy támadást, és csak aztán került a szigetvilágba. A háború befejezése után Angliába ment, és ott is nősült meg. Később a szíve visszahúzta a szigetekre, s itt, Manilában telepedett le a feleségével együtt. A ház és a berendezés is Mabel ízlését tükrözte. Kissé elcsuklott a hangja, amikor elmondta, hogy Mabel lassan 2 éve, hogy a manilai temetőben nyugszik, ő pedig nem tesz mást, mint golfozik néhány ismerősével, és tanácsokat ad a fiának, Peter Roxtonnak, akire teljes egészében ráhagyta jól menő export-import irodáját. Export-import. A harmadik lórógásszerű viszki adagot ittuk már, amikor nagyot horkantott, és megpödörte a bajuszát. Ennyit a múltról. Halljuk, mi szél hozta a Fülöp-szigetekre. Csak ugyan könyvet akar írni a régi dolgokról. Legszívesebben őszintén elmondtam volna nekik mindent, de valami féket tett a nyelvemre. Egyetlen kifejezés, export-import. Megittam a viszkimet, és eldöntöttem, hogy mit mondok el neki. Előbb csak nagyon, keveset, aztán majd meglátjuk. Egészen részletesen szeretnék írni azokról az időkről. Kezdtem, de másképpen, mint ahogyan eddig írtak. Másképpen, igazság csak egy van, és az a miénk volt, és az is marad. Nem erre gondoltam, tiltakoztam, csak hát eddig, hogy is mondjam csak, globálisan írtak a háborúról. A hadműveletekről, a jelenségek okairól és a többi. S ezek mögött valahogyan elsikkadt az ember. Az az ember, aki megjárta Iwo Jima poklát, aki felszabadította Burmát, aki alatt megolvadt a bazalt, és aki hidat épített a Kvály folyón. Én az emberről szeretnék írni. Összekulcsolta a kezét, és beleegyezőm biccentett. Bölcs dolog. Mikor kezdte az anyaggyűjtést? Őszintén szólva már a végén járok. Csak én magam sohasem jártam a Fülöp-szigeteken. Ezért olyanoktól szedtem össze az anyagot, akik itt harcoltak. Kiktől? Arra kértek, hogy egyelőre ne hozzam nyilvánosságra a nevüket. Pardon, mondta, természetesen igazuk van, az enyémet azonban nyilvánosságra hozhatja, ha akarja. Nincs titkom senki előtt. Kissé szégyenkezve húztam ki a zsebemből apró jegyzettömbömet és golyóstollamat. Akkor talán, Konrád C. Roxton, ezredesként szereltem le, egy őrnaszát parancsnoka voltam, a Mérilué. Amíg jegyeztem, újra töltötte a poharakat. Mr. Roxton, tudja mit? Szólítson csak Konrádnak, legalább mi, öreg katonák ne játsszuk meg magunkat egymás előtt. Na proszit, mit akar tudni, cimbora? Elhatároztam, hogy félreteszem a körítést, és egyenesen belevágok a dolgok közepébe. Maga itt harcolt a szigeteken, Konrád. Ismeri a narrafát? Felkacagott, és újra töltött. Hogy a pokolba ne ismerném, hiszen errefelé csupa-csupa narra minden. Ez a szent fájuk, mind a naóki sem látszik a narra erdőkből. Persze azóta alaposan megritkították őket. Mostanság megvédetté nyilvánították, ha jól tudom. Korábban még én is kereskedtem vele. Első osztályú bútorfa. Hallotta róla valaha valamit, hogy kerékpárküllőből fegyvert köszörült valaki és narrafa nyelet esztergált hozzá? Olyan lett, mint a malái krisz, csak egyenes, de nem kevésbé félelmetes fegyver. Az ablakhoz sétált, és kitekintett rajta. Visszafojtottam a lélegzetem, hiszen a válaszán. Múlott szinte minden. Lehet, hogy az életem is, amikor visszafordult, elgondolkodó volt az arca, és szomorú a szeme. Hallottam, és személyesen is ismertem valakit. Mit óhajt tudni, Leslie, mindent, ami ezzel a fegyverrel kapcsolatos. Visszacsüccsent a székébe, és ivott egy adagot. Hát őszintén szólva nem sok, amit tudok. Amikor a japánok megszállták a szigeteket, fogolytábort létesítettek Mindanaón. Zömében amerikaiakat őriztek a táborban, de angolokat és alig hanem új-zélandiakat is. A japán futárok, akik kapcsolatot tartottak a tábor és az egyes helyőrségi posztok között, kerékpárral közlekedtek. Furcsa, mi? Biciklivel a dzsungelben. Csak hogy autóval lehetetlen volt az esős évszakban megközelíteni a tábort, a lovak pedig nem bírták a szúnyogokat. Valami szúnyog, vagy bögőféle jégre tette valamennyit. Maga bizonyára többet tud róla, hiszen a lexikon szerint bogarász lett magából, vagy mi a csoda, igaz ez? Igaz, entomológus, furcsa ízlésre val. No, de mindegy. Egy szóval ezek a kerékpáros fickók naponta kerekeztek a tábor és a katonai posztok között. Hozták, vitték a parancsokat. Történt aztán, hogy már nem is tudom pontosan, mikor, lázadás tört ki a foglyok között. Az őrség persze hamar leverte az endülést, néhányuknak azonban sikerült kereket oldani. Bevették magukat a mindanaói dzsungelbe, s attól a perctől kezdve pokol lett a japán összekötők élete. A mindanaói benszülöttek is segítették a szökevényeket, mivel a japánok betörtek a falvaikba, és elrabolták az élelmüket. A mieink meg elkaptak egy-egy japán biciklist, elvágták a torkát, a kerékpárt pedig magukkal vitték. Szerény hadizsákmány ugyan, de azért hasznos. Újabb, minden eddiginél erősebb fény gyulladt a fejemben. Éreztem, hogy a zsinór vége megindul a kezemben, és a gombolyag magától gombolyodik lefelé. A tönkrement kerékpárok küllőiből halálos fegyvert csináltak. Valaki kireszelte, valaki nyelet esztergált hozzá, és már is kész volt a világ legfélelmetesebb fegyvere. De ez még nem minden. Ivott, sóhajtott és folytatta. Valamelyikben szülött oda át Mindanaón megtanította őket, hogyan kell úgy eldobni a fegyvert, hogy 50 méterről is halálos legyen. Settől a naptól kezdve csak nagyobb csoportokban merészkedtek ki a japánok a táborból, hiszen a kerékpáros küldönt szinte sohasem ért célba. Volt egy ismerősöm, mondhatnám gyermekkori barátom, aki ugyancsak megszökött annak idején, és akitől mindezt tudom. Frem százados, Iovából. Majdnem felkiáltottam a meglepetéstől. Frem. Frem századost megölték a japánok. A kezükbe került, és lefejezték, ahogy az már náluk szokásban volt. Frem. Próbálkoztam, mintha mostanában is hallottam volna ezt a nevet. Alig ha nem az öccse lehet. Ő is itt maradt a háború után. Nem tartom vele a kapcsolatot. Volt valami a hangjában, ami arra figyelmeztetett, hogy ne beszéljek Fremről. Nekem azonban beszélnem kellett róla, mindenáron. Érdekes, az ember azt hinné, hogy a régi idők harcosai összejárnak. Nálunk Londonban vannak klubok. Összeszorította a száját, és elutasító mozdulatot tett. A háború más, bizonyos közös érdekek elnyomhatják a negatív emberi tulajdonságokat. Ha a nagy veszély megszűnik, mindenkiből kibújik régi, elfelejtett ténye. Ezt hogy érti? Elfintorította az arcát, és láttam rajta, csak a jól nevelt csép tartja vissza, hogy rám ne förmedjen. Nézze! Nem tartom velük a kapcsolatot, és kész. Régebben megpróbáltam. Frem nem tisztességes üzletember. Olyan eszközökhöz folyamodik, amelyek az én fogalmaim szerint nélkülözik az alapvető emberi tisztességet. Róla különben nem óhajtok beszélni. Úgy hiszem, Frem üzletének semmi köze sincs a háborúhoz. Aztán felpattant, és lehullott róla valami páncélféle, vagy lepel, ami eddig borította. Orcátlan mocskos fickó, kiáltotta, és az asztalra vágott. Meggyalázza a bátyja emlékét. Összeáll a zsiványokkal, és elfulladt a hangja, nyakához kapott, és meglazította a nyakkendőjét. Semmi kapcsolatot nem tartok vele, egyszer-egyszer megpróbált rávenni, hogy ugorjak bele egy piszkos ügybe. Volt pofája felajánlani, hogy miről volt szó. Kérdeztem, és ugrásra készen álltam, hogy ha kell, a segítségére siessek. Olyan vörös volt a képe, hogy attól tartottam, bármelyik pillanatban megütheti a guta. Kábítószerről. Mákot kellett volna termelni meg mit tudom én micsodát. Én is a kábítószer, összeveszett vele, enyhe kifejezés, hörögte és vérben forgott a szeme, kirúgtam a nyavajást. A lába sem érte a földet. De árulja el végre, mi az Isten csodájának érdekli magát annyira ez a disznó. Haboztam, aztán előjöttem a farbával. Tulajdonképpen nem is ő érdekel, hanem Melotti. David Melotti, ő újra az ablakhoz lépett. Kinézett szépen gondozott kertjére, dobolt néhányat az üvegen, s amikor visszafordult, úgy állt a bajusza, mintha fel akarna nyársalni vele. Mondja ember egészen biztos maga abban, hogy könyvet akar írni a háborúról? Talán. Egyszer lehet, hogy megteszem. De nem mostanában. Hát aligha. Akkor maga nem is Leslie L. Lawrence. Dehogy nem. A többi stimmel. Összehúzta a szemöldökét, és lecsüccsent velem szemben. Most is izé dolgozik. Nem szívesen tettem, de ismét kénytelen voltam becsapni. Vagy ki tudja, lehet, hogy valóban ott folytattam, ahol Burmában abba hagytam. Igen, ez annyit jelent, hogy maga még mindig aktív. Annyit. Hogy jutott el hozzám? Kinéztem a nevét a telefonkönyvből. Mondtam őszintén. Vártam, hogy ordítani kezd, és esetleg engem is kirúg, mint Fremet, hiszen az égvilágon semmi nem kényszeríthette arra, hogy bármit is elmondjon abból, amire kíváncsi voltam. Ehelyett azonban katonásan meghajtotta a fejét, és mindkét kezét lefektette a dohányzó asztalra. Rendelkezzék velem, Mr. Lawrence. Újra katona volt, az amerikai hadsereg ezredese. Köszönöm, uram, mondtam én is katonásan, majd hogy nem tisztelektem is hozzá. Elsősorban Melotti érdekelne. Melotti meghalt, mondta. Úgy tudom, gyilkosság áldozata lett. Jól tudja, mondtam, és azt is tudja, mivel gyilkolták meg. Honnan tudnám, egy kerékpár küllőből köszörült fegyverrel, melynek narrafából esztergálták a nyelét. Rám merett, és másodpercekig szólni sem tudott a felindulástól. Amikor végre megszólalt, még mindig remegett a hangja. Úristen, tehát ezért. Szeretném megtudni, kitette, és azt is, hogy van-e valami összefüggés a múlt és a jelen között. Úgy érti, hogy talán olyas valaki ölte meg, aki velük volt akkoriban, aki meglépett a fogolytáborból. A jelek ilyesmire utalnak. Benyúltam a zsebembe, és kihúztam azt a fényképet, amit Pazmarin felejtett nálam, s amely a halott Melotti válláról készült. Emlékezteti ez valamire Konrád? Elvette, megnézegette, aztán visszaejtette az asztalra. Semmire. Mi ez? A halott Melotti válla. Valaki belekarcolta ezt a... Jézusom! Pattant fel. Ez egy narrafa, az bizony. Bólintottam. És a törzsén, a szemben álló könyvespolchoz rohant, kotorászni kezdett a könyvek között, olyan vadul, hogy néhány hangos puffanással a szőnyegre hullott. Amikor visszaügetett, jókor a nagyító csillogott a kezében. Ismét felkapta a fényképet, és a nagyító alá lökte. Úristen, tényleg egy narra, mi az ördögöt akar ez jelenteni, alig ha nem emlékeztető. Valamire, ami régen történt, és aminek a közepében ott volt Melotti is. És? Mások is. Aztán egy Fox nevű embert is megöltek. Neki is rávésték a fát a vállára. Ennek van valami az oldalán, rikkantott fel, és egészen ráhajolt a nagyítóra. Írás, valamit ráírtak a fára, van valami elképzelése, hogy mit? Úgy nézett rám, mintha azzal gyanúsítanám, hogy ő is benne van a buliban. Nekem? Hogyan lenne? De, látja, mintha betűk lennének. 1, 2, 5 sor, talán valami. Régen a kalózok, ha elásták a kincseiket, megjelölték a helyet és gondolja, hogy ostobaság, amire gondolok. Nem tudom, mondtam őszintén. Várjon csak, húzta össze a szemöldökét. 5 sor ez lehet 5 név is. Melotti, Fox, várakozva nézett rám, de nem reagáltam. Pedig folytathattam volna, hogy Frem, Gray és Daniels. Hogy ment az üzlete Melottinak? Alig hanem egészen jól. Legalábbis nem lehettek problémái. És mostanában a gazdasági visszaesés idején? Értetlenül rázta meg a fejét. Az export-importban nem volt jelentős visszaesés, és a mezőgazdaságban sem. Az ipart érintette ugyan a recesszió, de errefelé a bedolgozóipar adja a termelés zömét, és az, mint tudja, roppant rugalmas. Előbb inget vartak odahaza, most meg tranzisztort bütykörnek. Szerencsére a Fülöp-szigeteket elkerülte a gazdasági kreh. Akkor mivel magyarázza, hogy Melotti tönkrement? Őszinte csodálkozás ült a szemében. Kinyiffant volna, mármint anyagilag. Hogy az ördögbe? Ezt kérdezem én is. Azon kívül Fox is tönkrement. Fox? Az a másik fickó, akit ugyancsak narrafába fúrt küllővel öltek meg. Neki is export-importja volt? Tudomásom szerint nem. Cukornád ültetvényei voltak valahol mindanahon. Hihetetlennek tűnik, mondta, és megsimogatta a bajuszát. Errefelé olyan ritka a csőd, mint a jeges medve. Mondok két nevet. Gray és Daniels. Gray? Nem ismertem ilyet. De a másik az a Daniels. Alig ha nem találkoztam vele. Magas, szőke, kékszemű fickó. Mintha Melottival együtt jöttek volna egyszer a klubba. Alig ha nem váltottunk is néhány szót. Kiittam a viszkim maradékát, és felálltam. Megtudtam mindent, amit megtudhattam. Sokat segített, Konrád, mondtam, és búcsúzóul kezet nyújtottam neki. Ha valaha fény derül erre a piszkos ügyre, jó részt magának köszönhetem. Megszorította a kezem hosszasan, katonásan. Csak azt tettem, amit tennem kellett. Ha valaki rohadt volt köztünk, vagy rohadtá lett, kapja meg, amit megérdemel. Ezzel mindazoknak tartozunk, akik ott maradtak Ivojimán. Kisiettem az udvarra, és mielőtt becsuktam volna a kaput, visszanéztem. A teraszon állt, és katonásan tisztelgett. Tisztelgésre emeltem én is a kezem, s aztán még ugyanazzal a mozdulattal intettem egy taxinak, amely éppen ekkor kanyarodott be az utcába. Az ajtó kinyílt, én beszálltam, s be akartam mondani a címet. Valaki azonban megelőzött. Valaki, aki pisztolyt nyomott az oldalamba, majd egy émeítően édeskés folyadékkal átitatott rongyot dugott az orrom alá. Utolsó erőmmel megpróbáltam feltépni a kocsi ajtaját, de nem sikerült. Sikerült viszont végre igazán jól kialudnom magam.